내게 책 있어요. 저게 죽고 실사가가
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kihirdették a 2025-26-os tanévre vonatkozó felsőoktatási ponthatárokat. Egerben az Eszterházi téren több százan ünnepeltek ebből az alkalomból. Az eszterházis hallgatók zenés produkcióval is készültek, valamint felidézték a tavalyi gólyatábor hangulatát. Idén összesen 3130 fő nyert felvételt az Eszterházi Egyetemre, amely 14%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A legtöbben pedagógus képzésen kezdik meg majd a tanulmányaikat szeptembertől. A legmagasabb ponthatárok a gazdaságtudományi képzési területen születtek, több osztatlan tanári szakpárra is 400 pont feletti pontszámmal kerültek be a hallgatók. Két új szak is indul az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Szeptembertől a műszaki menedzser alapszakon 28 fő, a pszichológia alapszak nappali tagozatán több mint 50 fő kezdheti meg tanulmányait. Azok az erők fognak erősödni az elkövetkező időszakban, akik azt mondják, nem toldozgatni-foldozgatni kell a dolgokon, hanem a nyugati politikai rendszer teljes átalakítására van szükség, mert elveszítjük a versenyt a többiekkel szemben, mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mai napon Tusnádfürdőn. Orbán Balázs a Hogy áll a globalista, szuverenista küzdelem címmel rendezett beszélgetésen hozzátette, hosszú távon azok a politikai erők élnek túl és erősödnek meg Nyugat-Európában, akik ezt képviselik. Amit Európa vezetése művel, a bürokraták irányításával az nem mehet tovább, ezt le kell váltani, tette hozzá a politikus. Hozzáfűzve, Magyarországon a kormánypártok azért tudnak sikeresek lenni, mert ezt a változást képviselik. Ukrajna nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban, fogalmazott az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán, ahol közölte, levélben kérte az uniós bővítésért felelős biztost az Európai Bizottság eddigi támogató álláspontjának felülvizsgálatára. Bóka János hozzátette, Zelenszkij ukrán elnök szerdán aláírta azt a törvényt, ami felszámolja az ukrán korrupció ellenes ügynökségek függetlenségét. Hozzátette, Ukrajnai nem áll készen arra, hogy tovább lépjen a csatlakozási folyamatban. 6 héttel a tanévkezdés előtt elindította országos tanszergyűjtését a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket program célja, hogy Kárpát-medence szerte legalább 1358 hátrányos helyzetű gyermek tanévkezdése válhasson örömtelibbé. Az adományokkal pedig csökkenteni tudja az alapítvány a rászoruló családok iskolakezdéssel járó kiadásait. Ismertették a szervezők Ebesen, a Magyar Református Szeretetszolgálat országos logisztikai központjában. Dobis Lucski Zsófia, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője a helyszínen elmondta, abban hisznek, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekek számára az iskola és a tanulás lehet az a kiugrási pont, amellyel megváltoztathatják és jobbá, biztosabbá tehetik a jövőjüket. Idén minden eddiginél korábban jött el a túlfogyasztás napja. A Global Footprint Network adatai szerint idén július 24-én jött el a túlfogyasztás napja, amikor az emberiség felhasznált annyi természeti erőforrást, amennyit a Föld egy év alatt képes létrehozni vagy megújítani. A WWF Magyarországi Szervezetének távirati irodához eljuttatott közleményében kiemelték, 2025-ben minden eddiginél korábban jött el ez a nap, több mint egy héttel előbb, mint tavaly, amikor még augusztus 1-e volt. Ez nem csupán egy dátum a naptárban, hanem egy riasztó tünete annak, hogy bolygónk ökológiai egyensúlya egyre inkább felborul, figyelmeztettek. Fülek önkormányzata helyreállítja a vár legrégebbi 12. századi rossz műszaki állapotban lévő részét. Emellett a Felsővárban a jelenleg nem látható óratoronyban egy kilátó is épül, tájékoztatott Fülek városhivatala. Mint a közleményben írták, a város 2003 óta folyamatosan dolgozik a füleki vár helyreállításán. Ez idő alatt főként az uniós forrásoknak köszönhetően az alsó és középső vár nagy részét felújították, beleértve a Bebek tornyot, ahol a vármúzeum is található. Ugyanakkor a vár legrégebbi része, a felső rész, ahol 800 éves építmények is találhatók, még mindig rossz műszaki állapotban van. A várat évente átlagosan 30 ezer ember látogatja meg, ennek mintegy a fele külföldi turista. Pénteken és szombaton napközben még meleg időre és sok napsütésre, szombat éjszakától azonban egyre több felé esőre, záporra és zivatarra, valamint lehűlésre számíthatunk a hétvégén. Hajnalra gyengén felhős idő várható, a légmozgás mérsékelt lesz, 15 és 22 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. A tanúságtétel az evangelizáció legfontosabb és első lépése. Már 6. Pál pápa megfogalmazta. A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is. Ezzel a gondattal ajánlom figyelmükbe mai fél óránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Keresztes Szilárd emeritus görögkatolikus püspök július 19-én töltötte be 93. életévét. Mint fiatal tanulmány végzett papnövendéket, 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Dudás Miklós püspök Nyíregyházán. Püspökké szentelése is a nyíregyházi görögkatolikus templomban volt 1975. február 8-án. 2008-ban vonult nyugállományba. Jelenleg Nyíregyházán a Seregély István papi szociális otthonban él, ahol a születésnapja előtti estén meglátogatta a három görögkatolikus hierarha, Fülöp érsek metropolita, Atanáz és Ábel püspök atyák. És bár Szilárd püspök atya az utóbbi napokban gyengélkedik, kórházi ellátásra is szorult, találkozásukon humort és derűt sugárzott püspöktársai felé. A látogatás végén pedig áldását adta mindhárom püspök testvérére. Mi egy tőle kapott lelki ajándék felidézésével köszöntjük. 2012-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi római zarándoklata alkalmával a falakon kívüli Szent Pál bazilikában mondott homiliájából hallgatjuk meg a befejező gondolatot, és életéért hálát adva ajánljuk őt Isten irgalmas szeretetébe.
Ő, Krisztus az egyetlen teher, amit a vállunkra vehetünk. Ezt hordozzuk híveink sorsában, történelmünk hányatottságaiban, ezt viseljük imádságban és papi szolgálatban. Ezt hordozzuk most is, amikor a katolikus egyház központjába látogatunk, zarándokolunk, hogy hálát adjunk Istennek. Igen, megállhatunk a keresztet hordozó Krisztus előtt, és alázatosan elmondhatjuk, mi sem dobtuk el ezt a keresztet. Sem a szenvedés Krisztusi keresztjének a terhét, sem a katolikus egyház egységének Szentlélektől ihletett terhét. Mi mindent vállaltunk ezért a teherért. Krisztus a mi terhünk, de ő az egyetlen teherhordozó. Ő visel a vállán most is bennünket. Ő segít, hogy a mai nehézségeinket is áthidaljuk, hogy a mai teher alatt se rodjunk össze, hanem bízzunk abban, hogy aki terhet rakott a vállunkra, az maga segít azt velünk együtt cipelni. Viseljétek egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Ha ezt a mondatot olvasom, nem tudom személyes meghatódottság nélkül értelmezni azt, mert ez az egyház elviselt, hordozott engem, mint papját, mint püspökét. Vállalta a nehézségeket, amelyeket én okoztam, elnézte a hibákat, bátorított a szolgálatban, megerősített a gyengeségben. Nem tudtam volna egyedül viselni ezt a terhet, ha nem érzem magam mögött paptestvéreim és híveim teherhordó erős vállát. És főleg Krisztusnak keresztet hordozó bátorságát. De mindnyájan így állunk most az Isten előtt. Elhoztuk mindnyájan a magunk, a családunk, az egyházközségünk, az egyházunk terhét, és azt akarjuk, hogy az Krisztus keresztétől legyen áldott, Krisztus vállától legyen könnyebb, hogy ha majd letehetjük ezt a terhet, akkor elhiggyük Krisztus igazát, amit ő öröktől fogva tudott, az én igám édes, az én terhem könnyű. Amen.
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.
Műsorunk folytatásában hallgassák meg Szent Gáli Kata írását. Címe: Add tovább a lángot. Mai Gábor előadó művész olvassa fel.
Krisztus nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hányszor jártunk Mária Pócson, Sümegen vagy Andocson. Az se érdekli, előénekesek voltunk-e vagy sem. Hogy a betegek vagy az egészségesek közé tartoztunk, szereztünk-e diplomát vagy kétkezi dolgozók voltunk. Ő csak egy valamit kérdez, de itt mellébeszélést nem enged. Szerettük-e testvéreinket? Ha mások gyarlóságait nehezen viseled, gondolj arra, te kaptál sokat. Amikor a névmások sorrendje megváltozik életünkben, és az első helyre kerül az ő, az Isten, és azután következik a te, az embertestvér, majd pedig az én, akkor lettünk igazán Krisztus tanítványai. Nem elég, ha csak Isten felé mutatjuk a jó oldalainkat. Ha például csodálatosan tudunk imádkozni, mert nem jó az a kályha sem, amelyben ugyan ég a tűz, de nem adja le a meleget. Senki sem dolgoztat olyan emberrel, aki nem tartja a szavát, aki saját elgondolása szerint módosít a terven, aki rossz anyagot ad hozzá, vagy nem becsületes munkát végez. Isten is megkívánja. Éld az evangéliumot változtatás nélkül. Légy keresztény, ha vállaltad. Krisztus neked is felteszi a kérdést. Kinek tartasz engem? Őt nem érdekli, hogy mások Illésnek hiszik, vagy prófétának, egynek a sok közül. Mert ő most egyedül a te véleményedre kíváncsi. Nem beszélhetsz mellé. Látja a gondolataidat. Számodra kicsoda Krisztus. Az Úr mindig kész nekünk modellt állni. Utánozhatod alázatosságát a közösségvállalásban, amikor az otthonod, a hazád vétkeiért érzel felelősséget, másolhatod a türelmét, ha idegeidre megy az emberek értetlensége. Követheted őt az önzetlen szolgálatban, anyja iránti tiszteletben, a megbocsájtásban, és megtanulhatod akcentusát az imában, az olajfák hegyén is. Krisztust mindenki a saját egyéniségén keresztül tükrözi. Ez az általunk írt vagy bemutatott evangélium. Sajnos sok a nem hiteles másolat, sok a rövidített kiadás, még több a hamisított vagy felhígított. Ha Krisztust látnád roskadozni a kereszt alatt, biztosan segítenél. Miért nem akarod elhinni, hogy ő fogadja minden szívességedet a testvérek mögött, és minden durvaságodat is? Nagyon sokan azért lesznek bűnözők, mert kevés szeretetet kaptak. Sajnáltuk tőlük a maradék időnket, a jó szót, az érdeklődést, az anyagit, mert ítélkezni könnyebb, mint segíteni. Olyanok vagyunk, mint a lábvilág lakói, akik nem mutatják meg az egyetlen ösvényt rajta keresztül. Ha te kereszténynek tartod magad, élj úgy, hogy mások is annak tartsanak. Ne így fogalmazd, sok nehézségem van az öregeimmel, hanem lehetőséget kaptam Istentől a köteles hála kimutatására. A régészek apró töredékekből is összeállítják az ókor edényeit. A sírfeliratok maradékbetűiből kiolvassák az egész szöveget. Krisztus az emberekben észreveszi az atya gondolatait akkor is, ha alig valami nyom mutat rá. Te nem tudnád ezt megtenni? Isten jelenlétének gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy felismerjük őt testvéreinkben. A bűn nem valami folt a lelken, mint a kátrány vagy tintapacni, hanem szakítás. A szeretet részleges vagy teljes felmondása. Istennel az élettel ellenkező halál. A világossággal szemben elhomályosodás, vagy a teljes sötét lélekkioltás. Amikor bűnt követsz el, alkalmatlanná teszed magad az isteni felfogásra. Kisebb vagy nagyobb mértékben, ahogyan meghibásodik rádiód is, ha avatatlan kézzel megbolygatod szerkezetét. Mennyi érték pazarlódik el, ha a mély források nyomán feltört forró vizek csak úgy elfolynak? Milyen kár bennünk, ha Isten hívásai ellaposodnak, s nem tesszük meg, amire fellelkesedtünk, vagy éreztük, hogy helyesebb lenne. Néha egészen kicsiségek ezek. Látogatás egy öreg rokonnál, a gyerekekkel töltött vasárnap, egy elmaradt levél megírása. Máskor nagyobbak. Szakítás a bűnnel, egy könyv, egy film otthagyása, ébredező hivatás, gyermekvállalása. A megtérés önmagunk felmérése mellébeszélés nélkül. Állarclevetés a nagyképű szerep után. Ha nagy voltál a bűnben, légy nagy a bűnbánatban is.
Pap Miklós görögkatolikus áldozópap, morálteológus, egyetemi tanár nem először osztja meg velünk gondolatait. Mondani valójához a helyszínt is megválasztja. Ma a Nyíregyháza sóstói múzeumfaluba hív rövid együttgondolkodásra, eszmélődésre. Szegődjünk hozzá!
A nyíregyházi múzeumfaluba jöttünk, hogy nézzünk szépet, és keressük ennek a szépségnek az etikai üzenetét. Ha így szétnézünk, azt látjuk, hogy olyan rend van. Rendben vannak a porták, az utcák, a házak, és megsejtjük, hogy ennek a közösségnek az életében is volt rend. Megvolt a munkának az elosztása, a gyerekektől az idősekig, megvolt a hatalomnak a megosztása, megvolt a vallásos ünnepségnek a rendje, a munkának a rendje, egy olyan rendet lehet itt megsejteni. Valahogy így volt ez a görög poliszok világában is. A poliszok úgy jöttek létre, hogy a szétszórt törzsek közös helyen kezdtek el lakni, és ott létrehoztak közös szabályokat, közös rendet, és azt szerint kezdtek élni. És a régi görögök még verset is írtak arról, hogy ők ehhez a poliszhoz tartoznak. Szinte szerelmes verset írtak, hogy a polisznak a tagjai. És ha megszületett egy gyermek, egy kis barbár, akkor az erkölcsi nevelés arról szólt, hogy őt beillesszük a rendbe, a polisznak, a közösségnek a rendjébe. Ezt is hívták szó szerint etosznak, etikának, aki beilleszkedik a közös rendbe. Miért fontos ez ma nekünk? Mert ma olyan embert látunk, aki túl individuális, aki túl önkényes, aki túl liberális, akinek nem számítanak a közös szabályok, nem számít az, hogy elfhű legyek, hogy értékekhez ragaszkodjam, elköteleződjem, ezektől a szavaktól irtózik, hanem én önkényes, teljesen szabad akarok lenni. Úgy érzem, ez ma egy véglet. A diktatúrákra adott válasznak a véglete. A diktatúrákban azt tapasztaltuk, hogy az emberek könnyen fölmentették magukat, hogy parancsra tettem. Túl erősek voltak a diktatúrák, és túl gyenge a személy, az individu. Sokkolta az egész emberiséget, amit Auschwitzban utána találtunk, amit megtudtunk a gulágról. Sokkolta az emberiséget, amikor megtudtuk, hogy Hortobágyra hogyan telepítettek ki családokat, hogy Recsken mi történt, hogy mennyi embert megaláztak, lehetetlenné tettek a diktatúrák. És emberek olyan könnyen fölmentették, fölmentik magukat, hogy parancsra tettem. Ebben a sokban elkezdték megerősíteni az egyént, legyen olyan erős az individum, aki ellenáll a diktatúráknak, a szabályoknak, a parancsoknak, csak mintha ez túl jól sikerült volna, mintha a ló túlsó oldalán lennénk, és az individum ma olyan lett, hogy semmi szabály, se Isten, se ember, ahogy nekem jól esik. Ebből már elég. És elkezdtük megsejteni, hogy ez a liberalizmus, ez egy véglet, a diktatúrákra adott véglet, szeretnénk valami mást, a liberalizmuson túli világot, hát hívhatjuk ezt illiberális világnak, posztliberális világnak, még rendes szavunk sincs, annyira új út ez, hogy elég ebből a végletből, valamerre más irányba szeretnénk menni. Itt azt lehet megsejteni, merre van a jövő. A jövő arra van, ahol a személyes méltóságot tisztelik, erős a személyes, nem individuális, személyes méltóság, és erős a közösség, a közösségnek a szabályai, a közösségnek is van egy méltósága. Aztán azért is szeretek itt lenni, mert itt azt látjuk, hogy minden kézzel készült. Kézzel kovácsolták a sarokvasat, kézzel ácsolták a gerendát, kézzel fették a tetőt, kézzel festették a tányérokat, mindent kézzel csináltak. És persze kicsit mi azt hinnénk, hogy szegények mennyit dolgoztak, és milyen nehéz volt nekik, de az is lehet, hogy ők sajnálnak minket. Az itteni múzeum pedagógusok mesélik, mikor jönnek ilyen tabletet nyomogató, unalmas arcú gyerekek, akkor ha leültetik őket egy sarokba, kapnak két cső kukoricát, és elkezdik morzsolni, közben megnyílnak, beszélnek magukról, a szívük közepéről, az iskoláról, a családjukról, és kiderül az, hogy egy kis tevékenység közben mennyi minden nyílik, meg derül ki, és lehet egymást alakítani. Szóval nehogy úgy képzeljük, hogy itt, amikor mindent kézzel készítettek, itt halálos csöndben álltak egymás mellett. Itt közben beszélgettek. Elmondták örömeiket, elmondták bánatukat, ugratták egymást az emberek, aztán a munka végeztével hálát adtak az Istennek. Itt értékeket adtak át. Értékekre neveltek, értékeket őrizték. A közös tevékenységben van értékőrzés, értékátadás, erkölcsre nevelés. És ebből a szemszögből felértékelődik a közjóért végzett munka. Felértékelődik az, hogy érettségi előtt elmennek a fiataljaink 50 órát dolgozni, és csodaszép történeteket mondanak, hogy milyen jó volt a közjóért dolgozni. Felértékelődik egy családnak a közös tevékenysége, egy lakóháznak a kiskert ápolása, egy munkaközösségnek a csapatépítő tevékenysége, ezek mind-mind felértékelődnek, mert értéket nem úgy adunk át, hogy elmondjuk egyszerűen egymásnak, megtanítjuk, elolvassuk, hanem a közös tevékenység közben ültetjük egymás szívébe. Azért is jó itt lenni, mert itt valahogy az ember letisztultan a léthez közelebb érzi magát. Azok az emberek, akik közelebb voltak a léthez, láttak szülést és láttak halált. Látták a növények, az állatok létének a keletkezését és láttak halált. Valahogy a léthez közelebb álltak. Tudták, hogy nekik van egy lét feladatuk, és megnyílnak az abszolút lét felé. ma mi milyenek vagyunk, minden este megnézünk egy krimit, ahol megölnek valakit. A gyerekeink olyan játékokkal játszanak, ahol van 5 életük. És az embernek nem lét feladata van, hanem sok-sok dolga van. Mintha ez a léthez való közelség elfelejtődött volna. Nem is véletlen, hogy sokan költöznek ki a városokból, vidékre, egyszerű életre, ahol közelebb vannak a léthez, a létnek az igazságaihoz. Úgy eszembe jut Heidegger a filozófus, aki azt mondja, a fekete erdei parasztok többet tudnak a létről, mint a berlini akadémikus filozófusok. Azok az egyszerű emberek a létről, a létfeladatról, a létbe dobottságról, meg a semmiről, a semmire kellőségről többet tudnak, mint a nagy akadémikusok. Meg úgy eszembe jut Albert Schweitzer, aki azt mondja, hajózva egy afrikai folyón, hogy minden etika filozófia alapja az élet tisztelete. Minden nemű életnek, növénynek, állatnak és ember életének a tisztelete. Akik közelebb vannak a léthez, az élethez, azok mindig közelebb vannak az etikához is. Azok kötelezőbbnek érzik magukra az erkölcsi szabályokat. Szóval jó itt lenni, örülünk, amikor látunk itt fiatalokat, óvodásokat, csoportokat, meg időseket is, mert itt nem egyszerűen hagyományőrzés történik, itt nem egyszerűen emlékezés történik, hanem itt lehet megsejteni, hogy merre van az emberségesebb, merre van az etikusabb jövő.
A kisgyereknek két alapvető erénye van, a csodálkozás és az öröm. A vakáció, a család nyaralása kiváló alkalom arra, hogy felébresszük bennük a rácsodálkozás izgalmait, és megszeretessük velük a természetet. Miért fontos ez? Mert a csodálkozásban megnyílik a gyerekek számára a mélyebb valóság. A természet szépségének, összhangjának, erejének felfedezése segít nekik kapcsolatba kerülni azzal az Istennel, aki a teremtett dolgokba valamit beleírt önmagából. A gyerekek számára ezek a szemlélődés pillanatai. Aki csodálkozni, gyönyörködni tud, rendelkezik azzal a képességgel, amely a hithez szükséges. Ez teszi képessé őket arra, hogy ne csak a külsőre, a formára figyeljenek, hanem megsejtsék azt is, ami ezek mögött van. És talán éppen ez a legnehezebb, mert előbb nekünk, felnőtteknek kell képessé válnunk arra, hogy így, azaz szeretettel átölelve lássuk a dolgokat, a valóságot. Talán efféle élmény ihlette Enzsőlellákot is, amikor a teremtőről szóló elmékedését megírta. Ulbrich András mondja el. Nekik már megadatott Isten színről színre látása. Nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészszük a valóságot.
Valahányszor a teremtőre gondolok, a világ ősbemutatóját látja képzeletem. Azt a kivételes pillanatot próbálom átgondolni, amikor a nem lét létre váltott, és a semmiből valami lett. Kicsi vagyok ehhez a gondolathoz. Próbálkozásom szárnyaszeget madár, ezért alázatom növekedik, és ez nem baj. A legfontosabb pillanatban nem volt még videó, nincs ősfelvételünk a világ mindenség keletkezéséről, nincs képünk arról az egyedül álló percről, amikor Isten akaratából megszületett a mindenség, amikor Isten legyenjére magához tért az anyag. Bármit látok a világban, első kérdésem mindig az, vajon hogyan került ide, honnan van, ki csinálta, miért és hogyan lett ilyen? Engem megállásra késztet egy zúzmara díszítésű kökénybokor, csodálkozó szemmellesem a melegedő földből ágaskodó tulipán bimbót, simogatom a nyár aranykalászait, és megigéz az őszi gesztenyék szemegombja. Valaki itt jár körülöttem, miközben valamit nézek. Valaki itt hagyta ebben a világban a kezenyomát. Valaki járt már arra felé, ahol én most lépkedek először. Engem nap mint nap szíven üt a létezés. A létezők markában vagyok. Nem hagynak nyugton a körtefák hajtásai, és zorbásszal együtt kérem a mandulafát, hogy beszéljen nekem Istenről. És a mandulafa beszélni kezd, kivirágzik. Keresem a szépség szerzőjét, kutatom az értelmes világ végső okát. És a miért ilyen kérdésekre képtelen vagyok a balga, véletlen szóval válaszolni. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A teremtő arca. A teremtő arca néz rám minden bokorból, a lepkeszárnyak őt suttogják, a szilvakék ég Isten nevét dicséri, akár csak a napsugár aranya, amikor megcsókolja a mezőt. Nem hiszek egy gazdátlan világban. Számomra az ég nem felhőfoszlányok gyűjteménye, s a föld nem ócska alom, ahol nagy nehezen eltölthetem életemet ostoba halálomig. Ahol van valami, ott valakinek is lennie kell. Nekem talált tárgy a világ, és nem szűnök meg kérdezősködni, hogy ki felejtette itt. Minél inkább földhöz szeridülök, annál inkább istenes ember leszek. Egy Robinson lakik bennem, aki a hét mindennapján kutat az ismeretlen után, akinek nyomát meglelte azon a parányi bolygón, amelynek föld a neve. Ismerem a természettudomány összes ötletét a világ keletkezésével kapcsolatban, mégis Adi imádsága, Adi köszönömje él ajkamon, mert a napsugarak zúgása azt a jóízű szót juttatja eszembe, aki az Isten. A születésemtől fogva a szívemben élő szerelmet csak valakinek adhatom oda, a valami megbukik előttem. Nem tudok materialista lenni, mert minden anyag szellem idéző számomra. Nekem a mindenség arra való, hogy átsüssön rajta a mindenség urának fényessége. Ezt a ragyogást Berzsenyi bölcsének lángesze sem értheti, csak titkon érző lelke sejti, óhajtja a személyes szeretetet, a foghatatlan jóság létezését, mert elképzelni sem képes, hogy olyan óhajtás szülessék szívében, amely gazdátlan. Vágyat az fakaszt, ami van, írja Claudel, és bennem benned, ő benne, mi bennünk tagadhatatlan és tiszta vágyakozás van Isten után. Hogyan lehetne szerelmes az emberiség egy nem létezőbe? Talán álmaink fogjai lennénk, képzelődéseink áldozata, amikor Isten után sóhajtozunk. Láthatnék-e fényt, fényforrás nélkül? Élvezhetném-e a szépet képek nélkül? Kutathatnám-e a természet törvényeit törvényhozó nélkül? És ahol a szabadság a rend, ott József Attilával együtt ne érezném a végtelent. A világ művészi élmény, és minden kiránduláson egy kiállítás képeit nézem, és a művészre gondolok, aki megalkotta azt a csodát, amelyben gyönyörködöm.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban Marosi István görög katolikus atyával és Marosi Anita papnéval beszélgetünk a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi ortutai elemér görög katolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szeretettel köszöntöm Marosi István görögkatolikus atyát és kedves feleségét, Marosi Anitát. Egy gyönyörű intézményben szolgálnak, az ortutai elemér görögkatolikus szakkollégiumban, Beregszászban. Milyen célra jött létre, és a háborúig milyen felívelő pályát ment az intézmény, hogyha fogalmazhatok így?
Hát ha akik rendszeresen hallgatják a műsorodat, már a szakkollégiumról volt korábban is szó, hála Istennek a maga szakkollégium az tovább tudott működni, mind a Covid, mind pedig a háború idején. Talán az elmúlt év meglepő módon az előző évekhez képest is gyümölcsözőbb volt. Egyrészt teljesen tele volt a kollégium, ugye 34 férőhelyes, másrészt az egész év nyugodtan mondhatjuk azt, hogy jól sikerült mind programok szempontjából, mind az eltervezett képzés tekintetében. Tehát hála Istennek maga a szakkollégium az nagyon-nagyon szépen működött, és hát az is örömünkre szolgál, hogy a háború ellenére be tudtuk fejezni magát az egész ortutai elemér görögkatolikus központot, ugye a kollégium az csak egy része a görögkatolikus központnak, és befejeződött a központ főépülete, mind az építkezés, mint pedig a berendezés szempontjából. Épp ez az év az, amikor már elkezdjük átadni az egyes intézményeket. Magában a főépületben egy templomtér is kialakításra került, az még nincs felszentelve, de teljesen elkészült. A múzeum és a hozzá kapcsolódó terek is elkészültek, illetve raktárak, és elkezdtük gyűjteni azokat a tárgyakat, amik a görögkatolikus egyháznak a történetéhez, illetve az elmúlt pár évszázadához kapcsolódik. A templomokban elhasználódott tárgyakat itt gyűjtjük össze. Az archívum is elkészült, gyakorlatilag át tudtuk hordani azokat az anyagokat, dokumentum gyűjteményeket, amelyek a bendászhagyatékhoz tartoztak, és a könyvtárunk is, de hát arról majd Anita fog beszélni, a könyvtárunk is hát elkészült, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy elkezdett működni, és úgyhogy ilyen értelemben háború az nagyon-nagyon nehéz körülményeket teremtett, viszont ez az eltervezett, pár évvel ezelőtt eltervezett intézmény gyakorlatilag elkészült, minden intézmény, amit elterveztünk, az meg tudott benne valósulni, úgyhogy ha véget ér a háború, de akár háború közben is nyugodtan meg lehet látogatni bennünket, és szép élményt tudunk gyakorlatilag nyújtani, ilyen értelemben egyházi, vallásos és kulturális élményt is.
Most pedig Anitához fordulok, hány munkatársal dolgoztok együtt, és milyen feladatokat láttok el?
A Bendász István görögkatolikus könyvtár és levéltár egy 2018 óta működő könyvtár, ami egy hagyatékon alapszik, ez a Bendász István görögkatolikus hitvalló papnak a hagyatéka. Ez körülbelül 10 000 könyvet jelentett, illetve egy jelentős irat dokumentumállományt. Ez volt az alapja a mi könyvtárunknak 7 évvel ezelőtt, és utána pedig ezt bővítettük, úgyhogy főleg mi teológiai könyvtárként, szakkönyvtárként szeretnénk működni, illetve feldolgozni azt az óriási mennyiségű iratállományt, amelyet Bendász István az elmúlt évtizedekben, ugye 1991-ben hunyt el, és az azt megelőző évtizedekben ő összegyűjtött, főleg ez a Kárpátalja történetére vonatkozó iratállomány, illetve a görögkatolikus egyház történetéről szóló iratokat tartalmazza. A munkánkban jelenleg 3 fiatal segíti a könyvtárban a mi munkánkat. Ezen kívül vannak, akik a múzeumpedagógiával foglalkoznak, vannak, akik a szakkollégiumban segítenek be. Nagyon fiatal a mi állományunk, ha így mondhatom, mert hogy a háború azért nehézségeket okozott ezen a területen. Az háború első napján 3 kollégánk is eljött Magyarországra, és itt kellett maradnia, mivel 25 évet betöltött, de még nem 60 éves férfiakról volt szó, és sajnos ők, az ő hiányuk az elmúlt 3 évben nagyon érezhető volt. Más munkatársakat is elveszítettünk, akik családegyesítés miatt eljöttek Magyarországra vagy külföldre utazta, és nagyon nehéz most olyan fiatalokat találni, akik szívesen maradnak Kárpátalján, illetve hát olyan férfiakat is, akik mondjuk tudnak is maradni, és tudnak is dolgozni Kárpátalján, mert van mentességük a sorkötelesség alól.
Amikor a háború kitört, akkor a intézményeteket, ha jól tudom, akkor teljesen megnyitottátok a menekültek számára.
Igen, ez így volt. Ugye még emlékszünk rá, hogy 2022. február 24-én történtek az első bombázások, légi csapások itt Ukrajnában, és 2 nap múlva megérkeztek hozzánk Beregszászba az első menekültek. A mi kollégistáink akkor épp már előtte 2 nappal hazautaztak, sokan el is menekültek Magyarországra, és teljesen üres maradt a kollégium, gyorsan kitakarítottunk, megágyaztunk, tényleg próbáltunk egy olyan környezetet biztosítani, amilyenben mi is szeretnénk érkezni, hogyha egy ilyen borzalmas állapotból el kell menekülnünk, és illetve, ahogy megérkeztek az első belső ukrajnai menekültek, jóformán egy-egy bőrönnyi ruhájuk volt, és őket elszállásoltuk, étkezést biztosítottunk nekik, illetve mindent, amire csak igényük és szükségük volt. Volt, aki fél éven keresztül nálunk volt, volt, aki 1-2 hét után tovább utazott, vagy Magyarországra, vagy külföldre, ahol rokonai dolgoztak, éltek, de volt, aki fél év után úgy döntött, hogy visszamegy, akár Harkivba, akár bármelyik más belső ukrajnai területre, ahonnan ő származott, mert úgy érezte, hogy ott van a helye.
És meddig tartott ez az állapot? Valami megállította a menekült hullámot?
Úgy láttuk, hogy olyan 2-3 hónap után nagyjából mindenki eldöntötte, amennyire eldönthető egy háborús helyzetben az embernek a sorsa. Tehát voltak, akik maradtak belső Ukrajnában a háborús területeken, akik pedig elmenekültek, azok vagy meggyökeresedtek Kárpátalján, tehát ott maradtak, munkát kerestek, tőlünk is volt, aki elment, házat bérelt, vagy lakást bérelt, és volt olyan, aki azt a döntést hozta meg, hogy elhagyja az országot, már amennyire ez még akkoriban lehetséges volt, hiszen tudjuk, hogy pár hónap után már nem lehetett az országot elhagyni hadköteles férfiaknak. Tehát, hogy 2-3 hónap után mi úgy láttuk, hogy mindenki eldöntötte magában, hogy mihez kezd a következő időszakban az életével.
A könyvtár és a levéltárnak a munkájához hozzátartozik egy új projektünk. Megpróbáljuk feldolgozni azt az iratgyűjteményt, illetve tudományos munkákat digitalizáljuk, amelyet a Munkácsi Egyházmegye papjai az évszázadok folyamán elkészítettek. Ugye maga az egyházmegye, a Munkácsi Egyházmegye, kárpátai görögkatolikusok a Munkácsi Egyházmegyéhez tartoznak, és főleg a korábbi évszázadokban vagy évtizedekben, de a második világháborút megelőzően több olyan papunk is van, akik tudományos munkával foglalkoztak. És elkezdtük ezeket a tudományos munkákat digitalizálni, és olyan programmal ellátni, hogy az utána PDF-ben olvasható legyen. És hát ez egy nagy vállalkozás, gyakorlatilag itt több száz, becslései szerint több száz kötetről van szó. Úgyhogy ez mindenképpen fontos, hogy a könyvtár munkájaként ezt elmondjuk.
És ez megkönnyítené majd a anyaországi kutatóknak is a munkáját, hogyha ez már ez az iratanyag digitalizálva lenne. És tanátja úgy kezdted, hogy akik hallgatták a régebbi műsorainkat, azok már hallottak a szakkollégiumról, és akkor az előző beszélgetésükben 1-2 kiadványról is volt szó, de még egyszer felelevenítenéd a legfontosabb kiadványokat, tudom, hogy rengeteg volt, de párat emelj már ki, kérlek, és a legújabb kötetről is kérlek, mondj pár mondatot.
Hát a legfontosabb, hogy a Bendász könyvtárhoz kapcsolódóan a Bendász Hagyati sorozatot elindítottuk, ebből 4 kötet jelent meg. A Bendász Hagyati sorozat nem Bendász Istvánnak az elkészített munkáit jelenti, hanem az ő munkásságában megmaradt, tematikusan elkészített, vagy tematikusan előkészített munkáknak egy hát kritikailag, illetve egyéb kutatásokkal kiegészített tematikus kiadvány sorozata. Ebbe tartozik a Láger levelezése, a saját családjának és a felesége, a Bendász és a Baczynszky családnak az élet történetét, illetve az élet, a család felmenőinek az életrajzait összegyűjtő kötet. A 1945-ös sematizmus, ami a Munkács Egyház megyének a békeidőben még utolsó sematizmusa, tehát gyakorlatilag azt mutatja be, hogy a II. Világháború befejezésekor hogyan nézett ki az egyházmegye, mind strukturálisan, mind pedig egyházközségek tekintetében és a lélekszám tekintetében, illetve Anitával közösen készült a papi névtár, az, ami több mint 7500 papnak a rövid életrajzát tartalmazza, és az előző évben jelent meg az egyház üldözést feldolgozó kötetünk, amely kép és dokumentum gyűjtemény, és 1944 és 89 közötti időszakát öleli fel az egyházmegyének. Ez egyrészt az olvashatóságra és az ismeretterjesztésre törekedtünk, de a köteten belül mindenképpen az egyház üldözés időszakának a strukturálását is próbáltuk, illetve az egyes döntési kategóriákat, csoportokat próbáltuk összegyűjteni, hogy ez tovább kutatható legyen.
Jól érzékeltem, hogy ez utóbbi robbant a legnagyobbot? Tehát hogy a fogadtatása ennek volt így a legnagyobb?
Egy szempontból igen, de a tudomány számára a névtár, aminek ugye az összeállítása és a megírása az Anitának a nagy-nagy munkája, gyakorlatilag az legalább ennyire fontos. Ez 44 évet ölel, hát bő 40 évet ugye ölel át, viszont az pedig hát mint hogy 400 évet, és mutatja azt a kiterjedt egyházi életet, ami a görögkatolikussághoz kötődik, és túllép Kárpátalja jelenlegi határain, mert ugye valaha az egyházmegye a 13 vár, északkelet magyarországi vármegyét foglalt magával, egészen Egerig. Gyakorlatilag, hogyha ezt így behatárolhatjuk, jelenlegi Borsod-Abaúj-Zemplén, egészen Sáros vármegyétől Máramarosig, és le Eger, Debrecen, Miskolc irányába, tehát ahol görögkatolikusok éltek, ezekről a vidékekről, hogyha találtunk papi adatlapot, akkor az belekerült ebbe, úgyhogy én ezt a kötetet legalább ennyire fontosnak tekintem.
Most Anitához fordulok, egy kollégák is vagyunk, mert sajtóval is foglalkoztál mindig is, neked is jelent meg köteted, riport sorozatot adtál ki. Gondolkodsz még ilyenem, vagy valami máson is még a sajtóval kapcsolatban mennyire gyakorlod még ezt a hivatásodat?
Megvan még a sajtó iránti érdeklődésem, sőt szeretetem is. Kevesebbet írok az elmúlt időszakban, tehát főleg a Bendász könyvtárra koncentrálok, de azért egy-egy cikke megjelenik a kárpátalja.ma hírportál oldalán. Ezek honismereti témájú cikke, Kárpátalja annó címmel, tehát Kárpátalja régi történetéből szemezgetünk képekkel együtt, illetve a görögkatolikus újságban, a Kárpátikonban is rendszeresen jelennek megírásaim, ez a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Egyháznak a saját kiadványa. Igen, van tervben egyébként riportkötet, ugye korábban a kárpátaljai magyar nagycsaládosokkal készítettem több mint 100 ilyen riportot, és ezekből 3 kötet jelent meg. Aztán egy időre ez abban maradt, ugyanis azt vettem észre, hogy a kárpátaljai magyar nagycsaládok többségében is sajnos kialakult az a rendszer, hogy anyuka otthon él Kárpátalján a 3 vagy több gyermekkel, édesapa pedig külföldön dolgozik. És túl sablonosak voltak már nekem ezek az interjúk, úgyhogy apukával soha nem tudtam találkozni, beszélgetni, mindig csak az anyuka mondta el az örömöket és a nehézségeket is. És akkor egy kicsit ezt így oldalra tettem, ezt a témát, de mostanában megint felvetődött az igény, hogy azért úgy tűnik, hogy vannak itthon édesapák, még a háborús helyzet ellenére is, és hogy megint tudnánk annyi családdal riportot készíteni, amelyből össze lehetne állítani egy ilyen riportkötetet, illetve talán ez megerősítésül szolgálna egy-egy ilyen riport az otthon maradt családok számára, hogy ki hogyan próbálja túlélni ezt a háborús időszakot.
Fordulnak hozzátok így a mindennapokban a beregszáziak, vagy a görögkatolikus közösség így lelki támaszként tudtok ilyenbe segíteni?
Úgy gondolom, hogy igen. Mindig elmondom ezt a nagyon egyszerű példát a Margit néniről, aki a templomunk egyik tényleg legrégebbi tagja. Ő az, akire mindig lehet számítani, aki minden szertartáson, minden egyházi programon ott van. És amikor a háború kitört, nem sokkal utána volt egy beszélgetésünk vele, és ez a közel 70 éves Margit néni azt mondta nekünk, hogy ő addig maradt Kárpátalján, amíg István atya ott van. Tehát, és ez azóta is sokszor elmondjuk, hogy a papnak az élete most még inkább példa lehet a hívek számára. Az ő ott léte, az ő kitartása, ez egyfajta vigaszt ad az embereknek, és hogyha a pap egyszer úgy döntene, hogy elmegy Kárpátaljáról, elmegy erről a háborús vidékről, ez biztos, hogy nagyon sokakban kérdéseket vetne fel, és nagyon sokaknak meginogna a bátorsága is, és többen elhagynák Kárpátalját. Tehát jelenleg az egyháznak, mi legalábbis én úgy látom, hogy nagyon fontos szerepe van abban, hogy az emberek kitartsanak, ott maradjanak Kárpátalján. Ez lehet egy személyes beszélgetés, vagy néha még beszélgetés nélkül is, csak önmagában a papnak a jelenléte.
A imádság a békéért a háború kitörése után több hónapig nagyon erősen jelen volt mind az anyaországban, mind Kárpátalján. Ez Kárpátalján tovább is folytatódott?
Igen, nincs olyan rendezvényünk vagy összejövetelünk, ahol ne hangozna el, hogy imádkozzunk a békéért, imádkozzunk azokért a családtagokért, rokonokért, ismerősökért, akik most szétszakítva élnek. Tehát ez annyira benne van a mindennapjainkban, hogy amíg nem ér véget a háború, addig ez az imádság, ez biztos, hogy folytatódni fog.
Az imádság az folytatódik. Egyrészt ugye megvannak azok az úgymond ima kampányok, ima időszakok, amelyeket püspök úr elő ír. Ugye a liturgiába is belekerült a békéért való imádság, és hogy minél hamarabb lezáruljon. Azt azért én gyakran el szoktam mondani, hogy nagyon érződik a fáradtság. Mind a papokon, református lelkészeken, mind az értelmiségen, tehát egyrészt amiatt, hogy hirtelen át kellett alakítani az intézményeknek a személyi állományát, mert egy ideig azért abban bíztunk, hogy gyorsan véget ér, és akkor visszatérnek, aztán egyre inkább tudatosult mindenkiben, hogy nem tudnak visszajönni nagyon-nagyon sokan, és hogy folyamatosan húzódik, kitolódik a háborúnak, és nem is látszik a vége, ez azért fáradtá teszi a közösségek vezetőjét is, mind a papokat, mind az értelmiséget, úgyhogy nem könnyű életmód ez természetesen, hogy tesszük a dolgunkat, de azért a fáradtság az érződik.
Miből tudtok erőt meríteni?
Az előbb említett imádság az szerintem nagyon-nagyon sokat segít, illetve a kint élő kárpátaljai magyarok nagyon szorosan tartják egymással a kapcsolatot, talán még szorosabban, mint korábban. Igyekszünk néha úgy tenni, mintha nem lennénk háborúban, tehát összejövünk, beszélgetünk, szalonnát sütünk. Nagyon nagy rendezvényekre most a háború miatt nincs rendezvény, de ilyen kis családias szomszédokkal, barátokkal leülős beszélgetések szerintem még többször vannak, mint korábban. És akkor így, ahogy beszélgetünk, persze nincs olyan alkalom, hogy a háború ne kerüljön szóba, de azért utána együtt nevetünk, emlegetjük a régi időket, tervezgetünk, és akkor talán ebből tudunk még erőt meríteni.
Mennyire változott meg Beregszásznak az arculata a háború óta, 3,5 év óta?
Nehéz ezt így kifejezni. Én azt gondolom inkább, hogy folyamatosan változik, de magát az arculatot, magát a jellegét a város nem veszítette el. Azok, akik beköltöztek menekültként, én azt úgy érzékelem, hogy igazából nem is nagyon találják a helyüket. A közösségek mindenképpen élnek, minden egyház a helyén van, teszi a legfontosabb dolgát. A háború alatt is a közös rendezvényeinket, amit az egyházak eddig tartottak, tehát akár az ökumenikus istentisztelet, akár más megemlékezések, amelyeken közösen vettünk részt, ezeket is fent tudtuk tartani. Nyilván hát a létszám az létszám. Az természetesen. A főiskolának, a városiskoláinak és a rendezvényei, mind a ballagások, mind a beiskolázások, ezek jelen vannak, megvannak, működnek, tovább élnek, hogy most ez majd, amikor már lenyugszik minden, és újra egy huzamosabb béke beköszönt, hogy hogyan fogja túlélni maga a közösség, ezt most ebben a pillanatban azt hiszem, hogy nehéz meghatározni. Én nem szeretek, mondjam, a húsleves főzés közben nem szoktuk késznek tekinteni a húslevest. Tehát én inkább ezt tekintem, hogy most, amikor időnként politikusoktól lehet hallani, hogy hát Kárpátalja ilyenné alakult, olyanná alakult, amolyanná alakult, nem beszél arra, amikor akár ezek a politikusok jelen sincsenek Kárpátalján, és el sem jönnek, el sem beszélgetnek velünk. Ezért nehéz lenne azt mondani, hogy na hát ez a végleges állapot a Kárpátaljának. Nem tudjuk, milyen a végleges állapot a Kárpátaljának, sőt azt sem tudjuk, hogy a végén ténylegesen kik lesznek azok, akik nem találták meg az új hazában a helyüket, és akkor Kárpátaljáról visszamennek a saját területükre, vagy akik éppen Kárpátaljáról külföldön vannak, azok közül kik azok, akik biztosan visszatérnek, vagy nem térnek vissza. Tehát én nem tekintem ezt lezárt időszaknak. Ez egy háborús időszak, amiben nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. A struktúra, ezt szoktuk mondani, hogy a struktúrája Kárpátaljának megmaradt. Jelenleg még él. Minden papa és minden lelkész a helyén van. Tehát én nem tudok olyan papról, vagy református lelkészről, tehát akár római katolikus, akár görögös papról, és református lelkészről, aki a háború idején ment volna el. Aki előtte kellett mozdulnia valamilyen oknál fogva, ők mozdultak, de gyakorlatilag szinte mindenki a helyén maradt, és ez egy reményt ad a jövőre nézve is.
Az emberek kapaszkodhatnak egymásba? Tehát, hogyha valamelyik család mondjuk nélkülözik, akkor egymás felé szolidaritást láttok?
A szolidaritás mindenképpen megvan, az egyházak jelen vannak, a segélyszervezetek jelen vannak, az anyaországból nagyon-nagyon sok segítség érkezik, és ezeket a csatornákat fent tudják tartani, és egymás felé, és hát nyilván ugye nehéz ezt meghatározni, mert, vagy nehéz ezt megfogalmazni, mert hát férfi lakosság, vagy nagy rész férfi lakosság nélkül vannak a falvak. És ez azért nagyon-nagyon érződik. A templomok főleg férfiak nélkül, a gyerekeknek a száma azért sokkal kevesebb lett. Tehát az érzés az nem könnyű. Ezért is mondjuk az, hogy fáradtak vagyunk, mert ugyanennyi erővel korábban nagyobb eredményeket tudtunk magunknak felmutatni, vagy meg, amik megerősítettek, visszaigazoltak bennünket. Jelenleg pedig hát a legnagyobb energiánk arra megy el, hogy fent tudjuk tartani magunkat, illetve fent tudjuk tartani az életösztönt. És ez az életösztön, ez egyelőre még ott van. Hát nyilván a falvakban lévő emberek egyébként is mindig egymásra szorultak és segítették egymást. Tehát ezt az érzést, akik ott vannak, ezt az érzést és ezt az életmódot ők tovább is élik.
Marosi István görögkatolikus atyának és a kedves feleségének, Marosi Anitának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldását kérem a családotokra és az otthon maradt családokra egyaránt. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Marosi István görögkatolikus atyával és Marosi Anita papnéval beszélgettünk a kárpátaljai megmaradásról, a beregszászi ortutai elemér görögkatolikus szakkollégium jelenéről és a helyi magyarság összetartásáról. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.